Vendégünk továbbra is Hiller István, oktatási és kulturális miniszter, az MSZP alelnöke, a telefonszámunk pedig 483-2626. A magyar felsőoktatásban 2006-ban vezettek be egy új rendszert, a hagyományos képzés helyett az úgynevezett bolonyait, ami két szintből áll, egy alapozó 3 éves szakaszból és egy úgynevezett mesterszakaszból, egy 2 éves specializációs szakaszból. Most a volt oktatási miniszter Pokorni Zoltán azt mondta, hogy a legégetőbb probléma éppen a mesterképzésekkel kapcsolatban van a felsőoktatásban, kidolgozatlan az egész rendszer, sok helyen nincsenek jóváhagyott képzések, és ezt ő annak az úgynevezett erőltetett menetnek tulajdonítja, amelyet még az ön elődje Magyar Bálint diktált, de hogy az ön által vezetett tárca sem javított ki. Mi erről a véleménye?
Én a bolonyai rendszert a magyar felsőoktatás számára előnyösnek látom. Ez az Európai Egységes Felsőoktatási Térség nevet viselő program, aminek az a lényege, hogy az unió, illetve a folyamatban résztvevő országok intézményei átjárhatóak legyenek, kompatibilisek legyenek egymással, és ugyanaz a szakaszolás legyen. Ezt mi valóban nagyon a résztvevők közül is az első csoportban levőként vezettük be. A képzés bevezetésén, illetve az alapképzés programjainak megtervezésénél is voltak ilyen aggályok és félelmek. Amiről beszélt, az egyébként szakmai aggály, és 3-4 évvel ezelőtt bennem is megvolt. Nem is akarom tagadni, hogy így volt. Ahogy azonban láttam a Magyar Akkreditációs Bizottság munkáját és teljesítményét, elképesztő mennyiségű beadott mesterképzési programról kellett felelősen szakmai véleményt alkotni, elfogadni vagy elutasítani. Ahogy láttam ezt időben előre haladni, a kételjeim úgy oszlattak, úgyhogy azt mondhatom, hogy a beadott programok nagy része elfogadásra került. Én ma éppen az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján voltam, az ELTE adta be a legtöbb mesterképzési programot, és a 117-ből emlékeim szerint 89 úgy került elfogadásra, hogy gyakorlatilag azonnal
indulhat. Nyár elején még itt volt a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke az Inforádióban, és ő azt mondta, hogy nem volt megfelelően előkészítve ez az átállás, hogy a mesterképzésen az intézmények nem látják világosan a céljaikat, és hát egy ideig azért több tucatnyi kérelmet dobott vissza a Magyar Akkreditációs Bizottság, vagy volt kétséges, hogy elfogadja.
Igen, születtek nagyon határozott, nemleges döntések. Azt azért feltétlenül szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a minisztérium, illetve a politika, azért mondom így, mert egyik irányból sem éreztem ilyen nyomást, semmilyen módon nem kívánta és nem is befolyásolta az Akkreditációs Bizottságnak a munkáját és a döntéseit. Ahogy egyre közelebb kerültünk a bevezetéshez, illetve az egyes programok elindításához, úgy váltak a követelmények, meg a programok részletei is egyre világosabbá. Ezért én 15 éven keresztül tanítottam a felsőoktatásba, ugyanott, ahol korábban egyetemi hallgató voltam, és minden olyan, ami programtervezésnél legyen egy speciál kollégium, vagy akár egy egész tanszékcsoport munkájának átalakítása, megjegyzem, a tudomány ezt mindig időről időre megköveteli, ennek ez a menetrendje. Persze lehetett volna azt mondani, hogy már 5 évvel korábban minden részletet érdemes lett volna megtervezni, én azonban a magyar felsőoktatás színvonal emelésének esélyét a mesterképzések tekintetében is jó esélyűnek látom, tehát mindazt, amit a finanszírozás tekintetében biztosítunk, mindazt az együttműködést, amelyet a felsőoktatási intézmények vezetőivel kialakítottunk, és a finanszírozás tekintetében, hogy tudnilik, ott ennél legalább, vagy ehhez képest legalább ilyen mértékű átalakítást hajtottunk végre, hogy tudnék az állami finanszírozás, a jelentkező hallgató intézményválasztása és teljesítménye alapján történik, azért ez egy óriási változás volt, mert addig minél több hallgatót vett fel az egyetem, fejkvóta alapján annál több pénzt kapott. Úgy látom, hogy ez egy megtervezett menetrend szerint és ütemesen halad. Annak meg külön örültem, hogy a folyamatosan leghosszabb ideje működő Magyar Felsőoktatási Intézmény, az Eötvös Loránd Egyetem rektora mai évadnyitó beszédébe azt mondta, hogy ezekkel a lépésekkel a felsőoktatás színvonala emelkedik, az, amikor az ember egy semleges felsőoktatási vezetőtől látja viszont a politikájának tartalmát.
Az idei felvételi után milyen következményeket, vagy milyen tanulságokat lát a felsőoktatásban, hiszen az első napokban az látszott, hogy azért lesznek olyan oktatási intézmények, felsőoktatási intézmények, amelyek nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, nem tudnak tanítani szakokat, nem lesz elég diák náluk. Tehát milyen változásokat hoznak ezek az évek a felsőoktatásban?
Mindaz, amit megterveztünk, és mindazt, amit a magyar felsőoktatásban egy igen jelentős mennyiségi változás után elindítottunk, ebben a tanévben újdonság nincsen, következményei azonban egyre erősebben és hatványozottan jelentkeznek. Ezek a 2007-2008-as tanévben már látszottak, konkrétan a párhuzamos képzések száma csökken, illetve egyre inkább társulások, intézményi integráció útjára lépnek a magyar felsőoktatási intézmények. Az elmúlt tanévben például a Szombathelyi Főiskola és a Nyugat-Magyarországi Egyetem társult és alkotott egy nagyobb egységet. Látom, hogy az ország más részén, más területein is folynak ilyen tárgyalások, amelyek azt jelentik, hogy több különálló intézmény megtartva addigi telephelyeit, intézményeit folytatja a működését, de összefognak, felszámolják a párhuzamoságokat. Nézze, hogyha egy adott területen van mondjuk 17 olyan intézmény Magyarországon, ez például konkrétan létező 17 képzést biztosítunk az ország különböző pontján, ugyanabból a tudományterületből. Akkor ott bizony a színvonal dönt. A hallgató oda jelentkezik, ahol jobb színvonalú képzést lát, mert azt akarja, hogy a diplomája értékesebb legyen. Akkor ott kétféle lehetőség van. Vagy azt mondom, hogy a képzésem színvonalát emelem, vagy azt mondom, hogy összefogok azzal a másikkal, nem futtatom tovább a párhuzamos képzést, hanem azt mondom, hogy nekem meg egy másik területen van olyan képzésem, olyan tanszékem, tanszékcsoportom, ami jobb, mint a tiéd, hogyha társulunk és egyesülünk, akkor te az előbb említett A pontból, én az előbb említett B pontból nyerek többet, együttesen többre jutunk, és biztosítjuk az állami finanszírozást. Ezt nevezzük felsőoktatási integrációnak, ez a jövő egyik lehetséges útja, én ezt nem is csak azt mondom, hogy támogatom, hanem kimondottan preferálom.
A felsőoktatást nagyon gyakran éri az a bírálat, hogy nem megfelelő szerkezetű képzést ad az ország versenyképessége vagy a munkaerőpiac igényei szempontjából. Mit tud állam tenni, hogy ilyen ösztönzőket bevezessen, és hogyan látja ennek a változását Magyarországon?
Az, hogy az elmúlt két évben ebben több konkrét lépés történt, és kaptam is érte hideget, meleget. Arról van szó, hogy az állam az általa finanszírozott képzéseket, képzési irányokat ne egyenrangúnak, még pontosabban, ne olyannak tekintse, hogy az egyik 19, a másik meg egy hiány 20, hanem lássa azokat a piaci igényeket, amelyek bizonyos területekre jobban fókuszálnak, koncentrálnak, így aztán a műszaki területen, az informatikus képzés területén, általában a természettudományoknál azokat a keretszámokat, amelyeket államilag finanszírozunk, a keretszámon belül emeltük, sőt, nagyon sokszor azt mondták, hogy miért nem emeljük még jobban, azért, mert egyébként elértük a jelentkezések maximumát. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy azok, akik ilyen területre jelentkeznek és elérték a felvételhez szükséges minimum ponthatárt, azok a felsőoktatásba bekerültek. Az már egy másik kérdés, hogy vannak olyan területek, ahol meg csökkenteni kellett, akkor is, hogyha ez fájdalmas volt, ilyen például a pedagógus képzés keretszáma, az agrárképzés keretszáma, a jogászképzés keretszáma, ahol az állami kvótán belül nagyon jelentős mértékben csökkentettük. Mindez közelebb vitte a munkaerőpiac igényeihez a magyar felsőoktatást, ez a folyamat azonban még több éven keresztül fog tartani.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, Hillel István oktatási és kulturális minisztert hallották.